kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Betlehemmel jótékonysági vásárral, fényfestéssel, változatos színpadi programokkal, teával és közös gyertyagyújtással is várja az érdeklődőket. Advent első három hétvégén Budapesten a Batthyány téren a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat adventi kertje. A Máltai Adventi Kert központi eleme a közösségi Betlehem, amelyben a szabad ülőhelyek lehetővé teszik, hogy a látogatók mintegy résztvevőkké válva helyet foglalhassanak a Szent Család körül. Az elmúlt 8-10 év eredménye, hogy szerte az országban 200 egyházi óvoda épülhetett vagy újult meg, mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az Ózdin Néri Szent Fülöp katolikus óvoda avató ünnepségén. Soltész Miklós hozzátette, ebben hatalmas feladatot látott el az Egri főegyházmegye. Az említett szám pedig 120 katolikus, 66 református és 14 evangélikus óvodából áll össze. Hozzátette, ennek köszönhetően az új vagy megújuló intézmények területén 17 ezer férőhely szolgálja a gyermekeket, az óvoda pedagógusokat, a dadusokat és a szülőket. Ünnepi szentmise keretében november 23-án Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyéspüspök áldotta meg az átadás előtt álló hajdúböszörményi Szent István idősek otthona kápolnáját, melynek liturgikus eszközeit is ő ajándékozta. Sík Sándor Krisztus mindenfelől című verséből idézett Fehér Zsigmond igazgató az intézmény kápolnájának megáldó szentmiséjén. Az igazgató köszöntőjében kifejtette, hogy a kápolna hálát fejez ki, és az emberi törékenységre is felhívja a figyelmet. A kápolna erőforrása lesz az ott élőknek, a betegséget hordozóknak, a dolgozóknak és a gyógyítóknak is. Az elmúlt két hétben csaknem 14 milliárd forintnyi beruházás, útépítések, több oktatási, egészségügyi fejlesztés valósult meg Magyarországon, mondta a kormány szóvivő. Vitályos Eszter elmondta, az építési és közlekedési minisztérium beruházásában több mint 9 milliárd forintból elkészült a 441-es számú főút Nagykőrös és Kecskemét közötti szakaszának felújítása. Hozzátette, a beruházás nagyban hozzájárul a biztonságosabb közlekedéshez Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét térségben. Emellett a két település között a biciklis közlekedést, a teljes 10 kilométeres szakaszon megújult kerékpárút biztosítja. A kormány szóvivő az egészségügyi fejlesztések között említette a Nagyatádi Kórház 700 millió forintos felújítását, az infrastruktúrális beruházások között pedig Gödön a Neveleki Szennyvíz csatorna hálózat kialakítását közel 1,1 milliárd forintból. A regionális és a lokalitás minden ember identitásának az egyik legbelsőbb magja. A közgyűjtemények pedig ma nem csupán a nemzeti emlékezet, a művészeti alkotások, hanem az egyéni és nemzeti identitás alakulásának helyszínei is. Mondta Latorcai Csaba, az Országos Széchenyi Könyvtár internetes tartalmak archiválásával foglalkozó konferenciájának megnyitóján. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett arra, hogy a 8. alkalommal megrendezett tanácskozás minden évben az aktuális kihívásokat állítja a középpontba, ezért idén a két fő tematika a regionális vonatkozású weboldalak archiválása és a közgyűjtemények szerepe a digitálisan születő tartalmak megőrzésében. Az uniós nagykövetek előkészítették a Bulgária és Románia schengeni csatlakozásáról szóló tanácsi határozatot. Ódor Bálint Magyarország Európai Unió melletti állandó képviseletének vezetője videóüzenetében azt mondta, a döntés mérföldkő, amely különleges jelentőséggel bír Magyarország számára. A Tiszató is kiemelt fejlesztési térség lesz az országgyűlés döntése értelmében. A változtatás alapján az eddigi 4 kiemelt fejlesztési térség, a balatoni üdülőkörzet, a tokai borvidék, a budapesti agglomeráció és a közép-dunamenti térség kiegészül a Tiszató térségével. Újabb összeget ezúttal 39,5 milliárd forintot ad a kormány a kórházak adósságainak rendezésére. A kabinet az idén már harmadik alkalommal jelentett be segítséget. Jövőre a tervek szerint havi 12,5 milliárd forinttal emelik a kórházak finanszírozását. Végül az időjárásról. Északnyugat felől egyre több felé szakad fel, átmenetileg csökken a felhőzet, foltokban köd képződhet. Az éjszaka első felében már csak az ország délkeleti felén valószínű eső, éjféltől majd ott is megszűnik a csapadék. Nagy területen élénk lesz az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Pilinszky János költő a várakozás iskolájának tartja az életünket. A karácsony előtti készületről pedig ezt írja. Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Ezzel a gondolattal kívánok műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.
November 15-én a karácsonyi bőjt kezdetén áldották meg az Aranyszájú Szent János görögkatolikus kulturális központot és egyetemi kollégiumot Budapesten, a 14. kerületben, az Ida utcában. A több mint 100 éves szecessziós épületet a Magyar Állam 2015-ben adta a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház tulajdonába. Ezt követően hatalmas felújítási beruházás vette kezdetét, mely 2024-ben fejeződött be. Az épületben a görögkatolikus metropólia első fővárosi kulturális központja talál majd otthonra, és mintegy 500 felsőoktatásban résztvevő hallgatónak biztosítanak itt kollégiumi helyet. Az épület megszentelésére Rómából hazánkba látogatott Claudio Guggerotti bíboros, a keleti dikasztérium prefektusa, aki Magyarország apostoli nunciusával, Michel Valles-Bana érsekkel és a három magyar görögkatolikus hierarchával együtt vezette a szertartást.
Questa casa viene benedetta attraverso l'unzione dell'olio santo e nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Olajjal való megkenés által legyen áldott ez a ház az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
Mint ahogy van Zakeus házának belépésed által hűnöt szereztél Krisztus Úrunk, hogy most is felszentelt szolgál is velük együtt angyalaid bemenetével. Add békességedet, te hajléknak s kegyelmesen vár meg azt, üdvözítvén és megvilágosítván a benne tartózkodókat.
A házszentelés fő éneke és a szertartás evangéliuma is Jézusnak Zakeussal való találkozásáról szólt. Ehhez a történethez kapcsolódott tanításában Claudio Guggerotti bíboros is. Részlet a beszédéből.
First act of the cares is curiosity.
Az első lépés, amit Zakeustól látunk, az a kíváncsiság, ami azt jelenti, hogy kérdései vannak. Kérdések nélkül nincs kultúra. Most egy kulturális központot szentelünk meg. De ez a hely ne csak elméleti szinten legyen kulturális központ, hanem az ide betérő emberek között, akik a kultúrát építeni, ápolni fogják a falak között, jöjjön létre valódi kapcsolat. Olyanok legyenek, mint Zakeus volt. Legyenek kérdéseitek. Mit tesz ez a híres vámszedő? Fölmászik egy fára. Ez azt jelenti, hogy a kérdések sokkal fontosabbak, mint a protokoll. És a két ember tekintete találkozik, egymásra néznek. A szemek tekintete a második része mindannak, amit ma ünneplünk. A tekintet, ahogy az emberek egymásra néznek, az egyfajta szentség. A kultúra arról szól, hogy egymás szemébe nézünk, és megpróbálunk értékeket átadni egymásnak, és átvenni egymástól. Anélkül, hogy egymásra néznénk, nem is lehet kultúrát építeni. A harmadik lépés az a döbbenetes tény, hogy Jézus nem tesz szemrehányást Zakeusnak, ami érthető lenne, hiszen vámszedőről van szó, hanem azt mondja neki, szeretnék elmenni a te házadba, és el is megy. Ettől a pillanattól kezdve Zakeusnak teljesen megváltozik az élete. Elkezd arról beszélni, mit csinál majd másként ahhoz képest, ahogy eddig cselekedett. Nekünk keresztényeknek egy megszentelt kulturális házban tartózkodni, együtt lenni másokkal azt jelenti, hogy egymás szemébe nézünk, és ugyanakkor keresünk Istent, aki nem elítél, hanem sokkal inkább magához ölel az ő szeretetével. Ezt a tapasztalatot kívánom nektek is. Csak úgy változhat meg a világ körülöttünk, ha kapcsolatokat építünk egymással és a jó Istennel. Egy kulturális találkozásról van szó, mégpedig a felfedezés kultúrájáról. Köszönöm mindnyájatoknak, hogy keresők vagytok. Egy olyan világban, melyben az emberek inkább hajlamosak arra, hogy előbb cselekedjenek, mint gondolkodnak, csak egy dolgot tudok nektek kívánni. Akkor beszéljetek, amikor tényleg szükséges. Mondjátok ki az igazságot, egyéb esetekben pedig maradjatok csöndben. Tartózkodjatok csöndben, nézzetek magatokba, és ismerjétek fel, mi az, amit meg tudtok osztani másokkal.
Keep silent, look as long as you can find what you can share.
Az eseményen részt vett Soltész Miklós, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is. Beszédében emlékeztetett Szent II. János Pál pápa szavaira, aki azt szerette volna, hogy az egyház mindkét tüdejével lélegezzen, a nyugatival és a keletivel is. A görögkatolikus egyház pedig a két tüdőt összekötő létfontosságú hörgő szerepét tölti be, hangsúlyozta Soltész Miklós államtitkár.
Engedje meg, bíboros atya, illetve uncius úr is, hogy az a pápa, aki, ha jól tudom, önöket püspökké nevezte ki, Szent II. János Pálnak egy gondolatát ide idézem. Ő azt szerette volna, és azt is kérte, hogy az egyház mindkét tüdejével lélegezzen, a nyugatival is, és a keletivel is. Hogyha nem lenne két tüdő, az egyik a katolikus, másik az ortodox egyház, de közte bizonyos szempontból összekötő kaposként, szerepként görögkatolikus egyház, sokkal nehezebb helyzetben lennénk. És ezt Szent II. János Pál fölismerte, amikor itt járt Magyarországon, és a görög katolikus közösséget külön is köszöntötte. Van egy külön feladatunk is, és küldetésünk is. Pontosan azért, mert kelet és nyugat határán vagyunk, ezért azt kell mondanunk, hogy mindaz, amit próbálunk tenni egyházainkon keresztül, a béke közvetítésében, a béke megteremtésében, abban itt nekünk külön szerepünk van. És látjuk, hogy mi történt a tengeren túlon. Megszületett a remény. Megszületett a remény arra, hogy a békesség és a béke eljön. Elég volt most már a pusztulásból. Elég volt most már a sok halottból, a sok szenvedésből, a szét szakított családoknak gyötrelmével. Szörnyűséges időn vagyunk túl, bár még nem fejeződött be, de a remény itt van. És ebben a görögkatolikus egyháznak óriási nagy szerepe van. Hiszen ott vannak Ukrajnában, hiszen megvannak azok a kapcsolatok, amely az ortodoxia fele is nagyon fontosak. És amikor a háború szörnyűségeiről beszélünk, nagyon keveset hangoztatunk egy tényt. vagyis mondhatni azt, hogy kettőt is. Hogy a tüdő sérült, a tüdő roncsolódott, a tüdő közötti kapcsolat szinte szétszakadt. Hiszen belegondolunk, hogy ortodoxián belül is micsoda sérülések következtek be. Egyébként zárójelbe hozzáteszem, már a háborút megelőzően, és bizonyos nagy hatalomnak a követelésére. Ez gyógyítani kell. Mint a gyógyítani kell az ortodoxia és a katolicizmus közötti sebeket is. A háború, főleg a lengyel katolicizmuson keresztül, szörnyű sebeket ejtett az ortodoxiával szemben, és fordítva is. És hogyha mi a háború lezárásában is gondolkodunk, akkor erre is kell gondolni. Imádsággal, cselekedettel, tevőlegesen is. Ebben még egyszer szeretném hangsúlyozni görög katolikus egyháznak a különleges szerepét. És itt szeretném megköszönni egész nemzetnek, akik adófizetőként segítik a kormányzat azon munkáját, hogy jó célra tudjuk felhasználni. Egyházaknak, közösségeinknek és az egész nemzet javára.
Kocsis Fülöp érsek metropolita beszédében kifejezte reményét, hogy a kulturális központ és kollégium méltó módon betölti hivatását, a művészi élménynek, a befogadásnak, az örömnek és az elmélyülésnek a helye lesz. Már az ünnepség perceit is megtöltötte a Laudícia kórus csodálatos éneke, s az első időszaki kiállítást, kortárs ikonfestők alkotásait is megtekinthették a résztvevők. Hallgassuk a házigazdát, Fülöp metropolitát.
A fővárosban közel 150 éve vannak jelen görögkatolikusok, olyan templomok közösségeibe tartozva, amelyeket rendre római katolikusoktól és a fővárostól kaptunk. Ez immár most saját tulajdonú, díszes homlokzatú ház, amelyben vagyunk, első pillantásra igazán nem tűnik egyházi épületnek. Jól lehet, a népes kollégiummal együtt kápolna is lesz majd ebben az épületben, és az imádságnak mindig is lesz itt helye. Mégis ezzel az újonnan létrehozott intézményünkkel elsősorban a főváros kulturális életének gazdagságához szeretnénk hozzájárulni. Mindjárt a debreceni Laudícia kórus szívet gyönyörködtető hangjaival kísérve egy ikon kiállítással indítottunk, amelynek a címe Földön túli ragyogás. A Nyíregyházán működő görögkatolikus múzeumunk munkatársai a ma élő és munkálkodó magyar görögkatolikus egyházművészet alkotóit szólították meg, hogy néhány alkotásukkal segítsenek bepillantást nyerni egyházi életünk kincses tárába. Természetesen az egyházi művészet nem lehet más, csak transzcendens. Miként valójában minden igazi műalkotás valamiképpen a teremtőre utal. Abban bízunk, hogy ez a földön túli ragyogás nem csak a most megnyílt kiállításunk idején ad reménykeltő, fényes üzenetet az Istenről megfeledkezni hajlamos világban, hanem sok más színes rendezvények mindegyikével ugyanezt a célt fogja szolgálni. A híres szónok és tudós egyházatját, aranyszájú Szent János kértük, hogy legyen pártfogója és égi segítője az itt lakáskapu fiataloknak, az ide betérőknek, az érdeklődőknek, és mindazoknak a tevékenységeknek, amely mai naptól ehhez a különleges házhoz kapcsolódik. Meg kicsi, de életerős egyház fejlődésének további állomásához érkeztünk, amely ma is képes hatékonyan képviselni Isten ügyét, a krisztusi örömhír terjesztését az élet minden területén. Adja Isten, hogy ez a különleges misszió tovább folytatódjék. Az aranyszájú Szent János kulturális központ töltse be méltó hivatását. Legyen az öröm, a béke, egyszer mint a gyönyörködés és az elmélyülés szigete, mi nem kiszakít a világból, de fölemel. Embebb emberré nemesít. Isten képmásává formál, azzá tesz, amiért és amire Isten megteremtette az embert. Ennek legyen szolgálatára ez a ma megáldott különleges ház.
Claudio Guccerotti bíboros A keleti egyházak dikasztériumának prefektusa vasárnap főpapi szent liturgián vett részt Máriapócson, Fülöp metropolitával, Atanáz és Ábel püspökökkel, Michel Wallace Bana apostoli nunciussal és Manel Nin görögországi püspök exarchával. Ucserotti bíboros a szent liturgia végén szólt a kegyhelyre érkezett zarándokokhoz, kiemelten is a fiatalokhoz, akik feltűnően sokan voltak jelen a szent liturgián.
Direte sì, ma siamo una comunità non così grande, perduta un po' nelle montagne della...
Talán azt mondjátok, hogy ti, görög katolikusok, kevesen vagytok. Szét vagytok szóródva, de ez nem lényeges. Az a fontos, hogy jó földbe hullott mag vagytok, mely megfogant és jó termést hoz, nagyon sok termést. Köszönöm a hűségeteket egyházatokhoz. A történelem során nem csak a római korban, de később is üldözték a keresztényeket. Így a ti országotokban is sokan szenvedtek a hitük miatt olyan hatalmak által, akik magukat tették uralkodóvá, és azt gondolták, hogy elűzhetik az egyetlen trónról az egyetlen uralkodót, a mennyei atyát. Köszönöm nektek ezt a hűséget. Köszönöm nektek ezt az Úrba vetett mély hitet és az egyház egységébe vetett hitet. El kell mondanom, hogy a ti magyar görög katolikus egyházatok nagyon jól szervezett és jól felkészült. Jól képzettek a papjaitok, és a népetek is. Szépek, rendezettek a falvaitok, házaitok, és a külső szépség azt jelenti, hogy belül is, a lelketekben is ezt hordozzátok. Kedves fiatalok, ha szeretnétek, hogy ennek az egyháznak legyen holnapja és jövője is, tudnotok kell, hogy ez elsősorban a ti feladatotok. Mert az öregek nektek adják át a ház kulcsait. Ugyan mi lehet ez a kulcs? Ez a mennyország kulcsa. Kevés manapság az az ember, aki egyáltalán foglalkozik a mennyországgal. Az emberek legtöbbször a mának élnek, és azt hiszik, örökké fognak élni. Örökké valónak gondolja magát az ember, pedig itt a földön nem vagyunk azok, és a ti bizánci liturgiátok mindig felhívja erre a figyelmet. Jézus Krisztus azt mondja a mai evangéliumban, ne építsetek magtárakat, de építsetek házakat a jövő számára. Ti vagytok a jövő felelősei. Ne féljetek semmitől, menjetek előre a Krisztusba vetett reményben. Köszönöm szépen a kedves fogadtatást. Remélem a szervezők hamarosan kipihenik a munka fáradalmait. Egyáltalán mindenkinek javaslom, hogy időnként pihenjetek. A pihenés jót tesz a testnek, az idegeknek, a léleknek, és bevezet bennünket abba a csöndbe, amely a bölcsesség titka, és az a hely, ahol a jó döntések születnek. A Szentlélek az, aki képessé tesz bennünket arra, hogy jó döntéseket hozzunk. Gyakran találjatok alkalmat az elcsöndesedésre, hogy be tudjátok fogadni a Szent Lelket, akit sokszor galamb képében ábrázolunk, amely egy bibliai kép. Emlékezzetek arra, hogy a galamb volt az a madár, amelyet Noé kiengedett bárkájából, hogy megnézze, van-e szárazföld, biztos talaj, ahol az ember megvetheti a lábát. Legyetek a biztos talaj a vízözön után, melyen a szárazföldet kereső galamb le tud szállni. Fogadjátok be a Szent Lelket. Erre buzdít bennünket a Szent Atya Ferenc pápa is. Kedves testvérek, öröm volt veletek lenni. Imádkozzunk egymásért, készüljünk a szent évre, az imádság és a szeretet által menjünk előre, hogy megmenthessük ezt a világot, mert vannak olyan erők, amelyek a romlásba szeretnék dönteni.
Bizánci szertartású egyházunkban a karácsonyi készületről november 21-én az Istenszülő templomba vezetése útrenyéjén reggeli istentiszteletén hallunk először, amikor felhangzik a karácsonyi kánon. Krisztus születik, dicsőítsétek! Krisztus a mennyből jő, menjetek elébe! Nem azt énekeljük, hogy Krisztus született, hanem születik. Így hangzik majd karácsonyi köszöntésünk is. Mit jelent ez a különös jelen idő? Az Istenszülő templomba való bevezetésének november 21-i ünnepéről elmélkedik, s egyben válaszol kérdésünkre Soltész János, görögkatolikus áldozópap, teológiai tanár.
Az ünnep alapja Jámbor II. Századi keresztény hagyomány, melyet apokrif iratok kiszínezve örökítettek meg. Ezek szerint a 3 éves Máriát szülei fogadalmuknak megfelelően a templomban Zakariás főpap gondjaira bízták, hogy a szentélyben nevelkedjék. A bizánci egyház a fő ünnepei között tartja számon, mely az egész keleti egyházban a 6. századtól, nyugaton pedig körülbelül a 16. századtól lett általánosan elterjedt. A sok bizonytalan elemet hordozó történetben nem is a konkrét, hiteles maga lényeg, hanem az a teológiai tartalom, ami az egész ünnepet átjárja. Vajon mi ez a tartalom? Az ünnep liturgikus szövegei tele vannak a karácsonyra, Krisztus születésére történő utalással. A reggeli istentisztelet kiemelt időszakokhoz kapcsolódó, jellegzetes énekfűzérét, katavásziáját, Krisztus születik, dicsőítsétek kezdősorral, ettől a naptól kezdve énekli az egyház. Mária az új teremtés kezdete, az emberek megváltásának kezdete, az üdvösség hirdetésének kezdete. A jelen esemény pedig Krisztus megjelenését mindenkinek előre hirdeti, az ünnep fő éneke fogalmaz így. Mária tehát most is, mint mindig Krisztusra mutat, s ünnepe teljes tartalmával beleillik a Krisztus várás lelkületébe. Számunkra mi a konkrét mondani való, kérdezhetünk tovább. Egyrészt az, hogy részesei vagyunk a titoknak. Mária templomba való bevezetéséről úgy beszélnek a liturgikus szövegek, mint ami ma történik. Ma vezettetik be az Úr hajlékába, ma a legtisztább szentély vezettetik be, ma van első jelensége az Isten boldogító kegyelmének. A kulcs tehát ez. Hiába titokzatos események a múltban történtek, de a liturgikus ünneplés révén ma részesülünk azokból, részesei leszünk a titkoknak. A történelem és az üdvtörténelem ma bennem találkozik. Az örök jelen, az Isten világa számomra is megmutatkozik, megnyílik. Az ünnep fényében Isten emberré válásának fénye sugárzik ránk, Mária sorsán, s általa Krisztus megjelenésének elővételezésén keresztül. Másrészt nekünk is templommá kell válnunk, hogy Isten megszülethessen bennünk. Mennyit hallunk erről Mária kapcsán? Isten temploma vagy te, Szent Istenünk legszentebb temploma, Isten fiát befogadó templom, felszentelt hajlék, templom és palota, élő menny. Nem véletlen, hogy ezek elhangzanak, hisz Máriát maga az evangélium kegyelemmel teljesnek nevezi. Mária templom. A tisztaság temploma, amit az Isten kegyelme hozott létre, s amit Mária megőrzött. Mennyi gondot és feladatot jelent nekünk e tisztaság, kik a világ zűrzavarában élünk. A szív megőrzése tisztán az ellenséges gondolatoktól, helytelen indulatoktól, azoktól a bűnöktől, melyeket a 10 parancs és a fő bűnök alapján ismerünk, szinte reménytelen feladat, de meg kell próbálni elérnünk. Mária tápláléka a szentélyben angyalok által hozott eledel volt. Nekünk is szükséges a földin túl valami különleges táplálék. S lehetne-e ez más, mint az eukarisztiában megjelenő Krisztus? Nem lehet más. Kell ez az igazi erőt adó isteni táplálék. S bármilyen eszközzel törekszünk is, még ezeken kívül a tisztaságra, tudnunk kell, hogy az mindig ajándék, Isten ajándéka marad. Ha megvalósul, akkor hálát adhatunk, s hálát kell adnunk neki. Az Istenszülő templomba való bevezetésének ünnepe, annak széles gondolati gazdagsága, adjon lendületet a karácsonyi előkészülethez mindnyájunknak, hogy a legnagyobb titkokhoz, köztük az Isten emberré levésének alig felfogható, de üdvösségre segítő titkához egyre közelebb kerüljünk, s a benne való részesülés által a megváltás boldog tudatában élhessünk. Amen.
Szent Damján kör közel 30 éve működik. Jelmondata: hordozzátok egymás terhét. Tagjai görögkatolikus papnövendékek és hozzájuk csatlakozó fiatalok, akik egész évben imádkoznak a fogyatékkal élőkért, kapcsolatot ápolnak velük, és a nyári vakációjukból egy hetet enyhe vagy középsúlyos fogyatékkal élő gyerekek, fiatalok nyaraltatására szentelnek. Az utóbbi években a Szent Damján táborban résztvevő sérültek száma meghaladta a 100 főt. Ebben az egy hétben minden táborozót egy vagy két önkéntes személy segíti, akik gimnazisták, egyetemisták és felnőttkorú dolgozó fiatalok. Így a tábor létszáma jóval meghaladja a 200-at. A tábor a fogyatékkal élőknek ingyenes. A kiadásokat a papnövendékek fedezik úgy, hogy egész évben jótékonysági programokat, koncerteket szerveznek, adományokat gyűjtenek. December 3-án a fogyatékkal élő emberek világnapján idén is adománygyűjtő estet rendeznek a Szent Damján tábor javára. A befolyt összegből szeretnének minél több gyereket táboroztatni, még több élményben részesíteni őket jövőre.
December 3-án kedden 18 órától Nyíregyházán a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán várják a segítő szándékú embereket. Az este folyamán fellép Pregicel Fruzsina, Jászai Mari díja színművész. Műsorának címe: Uram, nem látta Magyarországot? Az adománygyűjtő est ingyenes, de szívesen veszik és köszönettel várják a hallgatóság támogatását.
Halleluja!
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Határon Innen és Határainkon Túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban folytatjuk dr. Habil Gyulai Éva címzetes egyetemi tanár előadását, aki Eperjestől Aradig a Minorita rendházak és templomok építészetét vette górcső alá, és foglalkozunk még Kárpátalja vasúthálózatával is.
Ezen a térképen 1802-ből, ha megfordítjuk észak-délire, akkor jól látszik, hogy ezen a helyen állt a 18. században is a Minorita plébánia és Minorita rendház és plébánia, ugye? Die Pfarrunt Minoritenkirche a térkép szerint. És az 1892-es térképen is még ez a régi barokk épület a kolostorszárnyakkal együtt szerepel. Oda szerkesztettem mellé a fényképet, én egyetlen egyet találtam egy képeslapot, itt pedig a régi 18. századi kolostornak az alaprajza látható, amit teljesen elpusztítottak a katedrális építésekor. Most pedig, ahogy Lőcsére érünk, nem is akárhová, azokat a rendházakat szeretném bemutatni, amelyek régi épületek átvételével, vagy régi intézmények épületek átvételével születtek, és bizony ilyen a Lőcsei, még akkor is, ha nem látszik rajta, ugyanis a középkori, vagy késő középkori Szentlélek ispotályt rögtön a kassai kapunál, tehát a bejáratnál kapták meg a minoriták. Ugye a jezsuiták azok gyorsabbak voltak, jobb épületet kaptak, és 1671-től egészen a 18. század közepéig ezt használták, akkor viszont leégett, és ha leégett, akkor pusztuljon, és egy teljesen új barokk épületet, rendházat, elegáns rendházat, palotaszerű rendházat, és templomot építettek. Ez a Lőcsei Minorita Szentlélek templom a kassai kapunál. A legszebbhez érkeztünk, mert képzeljék el, hogy a magyar ugye Saint-Chapelle, az minorita kolostor templom volt. Csütörtök helyen, ugyanis a 17. század utolsó harmadában Csütörtökhely is a minorita rendélet, elég közel van ugye Lengyelországhoz, az egész, hogy mondja, minorita térfoglalás az itt valahol a Szepességnek és főként Zeplének az északi részén kezdődött, és megkapták úgy a Saint-Chapelle-t, vagy a zápolya kápolnát, hogy közben a templom megmaradt az evangélikusoké. Tehát átjártak a minoriták az evangélikusokon jó pár évtizedig, de természetesen ott látszik a középkori kápolna, a késő középkori gótikus kápolna, és mellé építették fel a rendházukat. Ugyancsak ilyen, tehát meglévő épülethez hát új kolostort építeni a nyírbátori. Itt ferences kolostort kaptak a 18. század elején, ugye Kelemen Didáknak is nagy része volt abban, hogy a középkori gótikus ferences templom és a romos ferences kolostor a 18. század elején a minoritáké legyen, és tessék megnézni ott fönt, milyen szép rendházat építettek belőle. Azért ilyen szépen éppen most újítják a Bátori Múzeum, most újítják fel, és jól látszik, hogy ez az új szárny, amit már a didákék vagy az utódok építettek, de valószínű, hogy a templomhoz ragasztott épületrész az talán még késő középkori, legalábbis akik hozzáértenek, azt mondják. És az én kedvencem, mert ebben tényleg kutattam, az Eperjes, ugyanis a mai Eperjesség görög katolikus székesegyház az valamikor minorita rendház volt. Még megvan mögötte a parkoló, ha valaki Eperjesen megy, most nézze meg, mert a város legértékesebb telke, biztos, hogy be fogják építeni. Hátulról így néz ki. Tehát ez a minorita kolostor, az pedig a minorita templom. Itt jól látszik a homlokzata, és rajta ugye a kecer címer. Ez a középkorban városszéli ispotály volt, Szűzbária ispotály, itt egy oklevelet beidézek, ahol az egyik eperesi polgárasszony az ispotályra hagy fontos jószágokat. Amikor Eperjes evangélikus lett, tehát a hitújítás korában, akkor a szlovákok kapták meg, az evangélikus szlovákok, és jól látszik, hogy ezen a 17. századi metszeten, hogy Windischkirche, tehát Tóth templom. Tehát középkori ispotály, elhagyatva, hitújítás, szlovák evangélikusok, de hát tudjuk, hogy Első Lipót Eperjes nem hagyta, még a katolizációnál tudjuk, hogy professzorok vére is folyt, amikor visszavették az intézményeket. És így ezt a városszéli középkori épületet megkapták a minoriták. Tehát minorita rendet letelepítették itt a 17. század végén, és tessék megnézni, hogy a középkori ispotályt micsoda gyönyörű, bár itt azt hiszem, hogy talán túlságosan magas falakkal rajzolták le, micsoda fantasztikus, erős hát kolostorrá építették át, és ugyancsak Kelemen Didákhoz itt öltözött be, és itt tette a fogadalmát Kelemen Didák, ugyanis nem egyszerű minorita kolostor volt, hanem noviciátus is itt Eperjesen. Szerencsénk volt, amikor a didákfilmet készítettük, akkor bejutottunk a kolostorba. Kívülről már láttuk, hogy tényleg erőszerű, de tessék megnézni, hogy belül milyen szép stukkó díszítések vannak benne. Ez már biztos, hogy a minoritákat dicséri. És még inkább szerencsénk van, mert a rendfeloszlatásakor az állam úgy döntött, hogy ezt a gyönyörű épületet kerületi törvényszékké fogja átalakítani. Már meg is jelölték, hogy melyik szoba, melyik bírói, meg milyen intézményé lesz. És nagy szerencsénkre ezért fölmérték ezt az épületet, így megmaradt a földszint és az alaprajza. Sőt, látszik, hogy a homlokzatát hogyan alakították volna át, mellé tettem a mait, de pár év múlva, 3-4 év múlva a kormányzat úgy döntött, hogy nem lesz belőle törvényszék, hanem odaadják a görögkatolikusoknak, hiszen Eperjesen egyre több görögkatolikus élt, és 1792-ben átvették a görögkatolikusok, tehát 20 évvel azután, hogy a minoriták kénytelenek voltak elhagyni. És 1818-ban pedig ugye püspökség rangjára emelték az eperjesi görögkatolikus parókust, illetve magát az egész egyházmegyét megalakították, és azóta az egykori minorita templom, korábban középkori ispotályba már görögkatolikus székesegyház. Nagy szerencsénk van, hogy a templomnak a homlokzata nem változott, és megmaradt rajta, olyan, mint a minoriták idejében, még a templomhajót építő Kecser István váradi préposnak a címere is, 18. század elejé címere is megmaradt a templomon. Köszönöm a türelmet!
Műsorunk második részében folytatjuk Halmai Lászlónak, a Vasutaz velünk utazási iroda munkatársának előadását, aki kárpátalja vasúthálózatának kialakulását mutatta be.
1944 ősze, ki kellett vonni a csapatainkat, ugye nem tudta áttörni a 4. ukrán front Petrov marsal pihent erőivel 1944 júniusától komolyan ostromolta, nem tudta áttörni októberig, de akkor már ugye alulról jöttek, hiszen Dél-Erdélybe beengedték őket a szövetséges román csapatok, akkor ki kellett vonni a hadsereget, és így került szovjet fennhatósággal, ugye a szovjetek közölték Benessel, Eduarddal, hogy akkor ez az övéké. A cseh időben ezt úgy hívták, hogy Podkarpátszkaja Rusz, utána amikor átkerült az oroszokhoz, akkor meg Zakarpátszkij Oblast. Tehát tulajdonképpen, és az oroszok átvették, majd nekiálltak, 45 és 47 között átépítették a hálózatot széles nyomtávúra. Tehát a széles nyomtávú hálózat, ez megakadályozta azt, hogy ami addig jól működött 20 éven keresztül pás forgalomban, az most már nem tudott úgy működni, mert nem volt egyforma a nyomtáv. Amit biztosítottak a szocialista testvérországoknak, az az, hogy fonódó vágányt építettek Csaptól Nevetlen faluig, hogy továbbra is meg tudja kerülni a Prága-Bukaresti gyors Magyarországot. Ez volt az egyik, amit csináltak. A másik, meg a románok pedig átépítették széles nyomtávúra azt a vonalat, amin az orosz teherforgalmat akarták biztosítani Tarackköz és Terebélyes Fehérpatak között, és átépült minden normál nyomtávú, illetve a keskeny nyomtávú, az pedig átépült 750, tehát 760-as ugye a mi monarchiás keskeny nyom, az oroszoknál meg ez 750. tehát mindent átépítettek arra, hogy az oroszoknak megfelelő legyen, és hát így telt el az idő egészen 1991-ig, amikor is Ukrajna önálló lett, és újra gondolhatta a dolgait. Az oroszoknál, meg az ukránoknál is úgy van a számozás az ukránoknál, mai napig úgy van a számozása, hogy a 155-ös számú fővonaluk az jön Lembergből, és Munkácson keresztül Bátyú csap Ungvár, mert Ungvár ugye a tartományi székhely. Ez a 155-ös számú fővonal. A 155A az bejön Rahóra ebből az irányból, és a 157-es számú fővonal az 157A, ami szintén Lembergből jön, és Ungváron keresztül elmegy egészen Aknaszlatináig. Ez a három vonal van ma nagy főszámozásban Ukrajnában. Tehát a 155-ös, ez a fővonal Ungvárra, a 157-es A, ami jön és az Uzsoki hágon keresztül Ungvár, Csap, Beregszász, Nagyszőlős és Aknaszlatina végállomással van, és a 155A, az pedig Körösmezőn keresztül Rahóig tart. Az ukránok azok próbálták fölvenni azt a forgalmat, ami ugye az orosz időben nem működött, tehát az orosz időben nem volt személyforgalom Románia és Oroszország között, se Tarackköznél, se Terebélyesfehérpataknál. Az ukránok dolgoztak rajta, sikerült is 10 év alatt elérniük, de nagyon rövid ideig tartott, mert a uniós csatlakozással a csempészetnek az aranybányáját, és akkor le kellett állítani, tehát élt 6 évet a Tarackköz Máramarosz-sziget és a Máramarosz-sziget Rahói határátmenet vasúton. Tehát leállították, nem működött tovább. Ma úgy működik Ukrajna, hogy van egy, ahogy mondtam, Lemberg felől, de a határtól járnak személyvonatok Ungvárig, van a fővonaluk, ami itt beszágult szépen eljön Ungvárra Bátyún csapon keresztül, és Bátyútól járnak személyvonatok szépen Aknaszlatinára. Illetve ettől az igazgatóságtól teljesen függetlenül, mert ez Ungvári, van az Ivano-Frankivsz, volt Stanislavi, ahol Rahóig bejárnak a vonatok a túloldalról. Ezen kívül még maradt keskeny távú vasút, de minimális mennyiségben Beregszász és Nagyszőlős, Beregszász felől már nem, Nagyszőlős felől még megvan Ilosváig, ami esetileg jár, mert igazából nagyon nem lehet lekövetni, hogy mikor. Itt tartunk ma a Kárpátalja vasúti közlekedésében. Tehát 1572-73-ban épült meg az 580 kilométerre az Ungvár, Munkács és Máramarosz szigeti kapcsolat. 1880-as években épült meg a határátmenet a Kisszolyvai hágón, 1890-es években épült meg a határátmenet Körösmező felől, Ivano-Stanislav fele, és a 1900-as évek elején épült meg Ungvárról a vasúti kapcsolat. Legfontosabb dolog, én megfogadtam tavaly augusztusban, hogy ezt mindig elmondom, gyorsan fogom mondani, mert igazából szorosan nem, de azért átvitt értelme, kapcsolódik ez a témához. Éveken keresztül 30 éve vagyok építőmérnök. Éveken keresztül hallgattam, hogy nem érdekes a sebesség. A vasútnál nem érdekes a sebesség, csak menjen, az egy másodlagos szempont. Tavaly augusztusban kaptam jegy eladási számokat az egyes településekre, és fogtam a Google segítségével, megnéztem azt, hogy a havi jegyeladás, illetve az adott járásban lakók számának milyen aránya van. Utána fogtam, megnéztem azt, hogy autóval az adott járási központ polgármesteri hivatalától az országházig mennyi időt jutok el, illetve vonattal, de beleszámolva azt is, hogy az állomásra kigyaloglok, meg Budapesten tömegközlekedek. Ez is egy arányt hozott. És akkor szépen fölírtam az összes járási székhelyet, vettem azt, hogy mennyi a másodpercben az eljutási idő, mekkora az aránya a jegyvételnek, meg a összlakosságnak, és hát kialakult egy ilyen szép térkép. A nagysága a karikának ugye az mutatja azt, hogy mennyien veszik igénybe, tehát az, hogy hány százaléka vesz igénybe a tömegközlekedést. A színe az pedig azt mutatja, hogy az aránya, tehát minél zöldebb, annál jobb az arány. Tehát egy az egybe. Tehát a zöld, a sötét zöld az azt jelenti, hogy annyi idő alatt jutok el vonattal, tömegközlekedve, mint autóval. A piros meg azt jelenti, hogy itt már 2,8-szeres, tehát 2,5-szer több vonattal utazni. És ebből én a következőt szűrtem le. Ott, ahol autópálya van, és nincs 160 kilométeres sebességű vasút, ott sajnos besárgulunk, pirosodunk. Ott, ahol van 160 kilométeres vasút, tehát nagy sebességű, ott marad a zöld. Ahol nincs autópálya, de van jó vasút, ott szintén marad a zöld. De ahol épül az autópálya, ott mindenképpen a vasúti sebességet is emelni kell, mert különben a magyar távolsági személyszállítás meghalt. Tehát nem lesz igény, vasúton senki nem akar közlekedni. Ezért a legfontosabb dolog, hogy arccal a vasúti pályasebesség felé. Ez gyönyörű szépen exponenciálisan kimutatja. Tehát itt van a lakosszám és a használati arány, tehát itt a 35% akkor, hogyha közel egy. Tehát ha annyi idő alatt érek oda vonattal, tömegközlekedve, mint autóval, akkor 35%-a igénybe veszi a vasutat, vagyis a tömegközlekedést. Mondjuk Vácon, meg az elővárosokban. De a távolságot nézzük, és mondjuk megyek Pécsre, ugye autópályán lejutok 1 óra 40 perc alatt, vonattal meg 3 óra, meg az oda-vissza út 4 óra, akkor 2 fölött vagyok. És akkor látszik, hogy ez már 5%. Tehát nincs itt ilyen nagy varázslat, a lényeg az, hogy gyorsítani kell a vasutat. De ahogy ez kapcsolódik, ez most intermezzo volt, de ezt azért mesélem el, mert ahogy mentünk a vonattal a Kárpátalján, az keményen 30-40-nel ment. Mégis utaztak rajta. Utaztak. Nem csak ez. Itt ül Domonkos barátom, meg az Imre is. Ungváron néztük a várost, aztán úgy számoltuk, hogy 40 kilométert egy óra alatt megteszünk autóval, és felszállunk a vonatra Bátyúba. Ez nem jött össze mindenkinek, többek között a Dominak meg az Imrének nem jött össze. Lekésték negyed órával a vonatot. De nem baj, mennek utána. Mentek is. Mindenütt utána voltak. Nem bírták utolérni ezt a hatalmas sebességű vonatot. Azt mondta a Domin, még nőtt a távolság. Na, itt jön a lényeg. Itt jön a lényeg. Tehát, hogyha a közúton se tudok gyorsan menni, akkor utazok vonattal. Mert az arány a lényeg, az arány a lényeg. De ha a közutat begyorsítom autópályával, akkor a vasutat is kötelességem gyorsítani, mert nem fogják igénybe venni. És ezért az a szöveg, hogy 120 bőven elég, meg csak suhanjon a táj, és az utas nem, dehogy nem nézi, pontosan nézi, hogy hány óra alatt jut el a háztól a házig. Odafigyel rá. És ha valamit csinálni kéne, akkor ott, ahol megépítették a vasutat, 160-nal kéne menni, meg ott, ahol a legfontosabb, ez egyértelműen Szolnok, vagy Cegléd, Budapest, ott nem, 250-nel. És nem kell tőle megijedni. Ott 250-nel kéne menni a vonatoknak. És nem V43-asra kéne alapozni, hanem olyan járműre, ami erre képes. És azért azt elmondom, hogy itt ember-embert nem bántott még. Szoktak jönni ilyen szélsőséges emberkék rendőri kísérettel, ott őrjöngenek egy kicsit, aztán visszaviszik őket Lembergbe, ahonnan hozták. De hát ezt ismerjük a Szabó Albert féle magyar történetet. Ilyenek azok a szélsőséges ukrán nacionalisták, akik ottán hőzöngenek. Lehozzák őket, hőzöngenek, egy kicsit visszaviszik. De amúgy élnek az emberek békében, és senki nem bánt senkit. Mondjuk azt tudni kell, hogy Ukrajnában a legkevesebb az ukrán rendszámú autó, rengeteg lengyel rendszámú van, magyar is van, cseh nagyon sok van, van litván, de az ukrán az nagyon kevés. Az, hogy magyar rendszámú autókat törjönek be, hát ez egy kicsit olyan, na mindegy. Amit még erről a 39-es zicsgárdás történetről, mert ugye ez arról szólt, hogy 1939. március 15-én a magyarok szépen bevonultak, holott ott az ukránok a Volosin Augustundal már arra készült, ki is kiáltották a Ruszinszkót, tehát ott előkészítették, hogy olyan lesz, mint a Szlovákia, olyan lesz majd Kárpátalja is, egy önálló kis ország. Az Hitler úgy gondolt, hogy ez teljesen jó lesz. A magyarok meg úgy gondolták, hogy mindent vissza, ez Magyarországé volt, úgyhogy szépen oda mentek, és egy nap alatt a magyar kerékpáros zászlaj elérte Körösmezőt, kitűzte a zászlót, lóval vontatott ágyúval, páncéltörő ágyúval, a cseheket megfélemlítettük, ahogy rájöttek arra, hogy ki tudjuk lőni a tankjaikat, visszavonultak. Tényleg, tehát lóval húzták az ágyút, a csehek jöttek harckocsival, beforították az ágyút, lőttek, kész, kilőtték a tankot, a tankok visszafordultak, elmenekültek. 3 nap alatt milyen lett Kárpátalja a hatalmas ellenállás, és ez a zicsgárda, ez ki lett rakva az északi határon a lengyelekhez. És azt tudni kell, hogy a Lengyelországban, tehát már a Nagy Lengyelországban volt ilyen probléma góc, van ugye ez a két, Kárpátalján 4 darab népcsoport van a magyaron meg a románon kívül. A lemkók, a bojkók, a huculok és a dolisnyákok. Ezek nem tisztán szlávok, hanem románokkal keveredett szlávok. Ugyanis a románok azok végig a Kárpátok vonalán belakták a Kárpátok vonalát, és akkor így lettek ezek a népcsoportok önálló nyelvjárással, népművészettel, tánccal és a nyelvjárással. Tehát, és ezek közül a dolisnyákok azok teljesen beolvadtak, tehát azok nagyon jól összeolvadtak a magyarokkal, hiszen a völgybe laktak lenne, ahol a magyarok is laktak. A huculok, ez a körösmezői, a Tisza vonala, azok is jobban voltak a magyarokkal, a lemkók és a bolykók, azok problémások voltak. De nem inkább a magyarokkal, hanem inkább mindenki mással. Tehát nekik ugye a világgal volt problémájuk, és Lengyelországban, ugye mert fölöttünk, tehát innentől Lengyelország volt. Tehát ez a kárpátos történet, itt van valahol Kijev, idáig, ugye ahol Románia jön, itt jön Románia, idáig ez Lengyelország volt. Ezen a részen 60% lengyel, 40% szláv, más szláv nép élt. És úgy hívták ezt a részt, hogy Volhínia. És ugye itt van ez a két, így körülbelül a lemkók, így meg a bolykók, ezek problémáztak a lengyelekkel. És ezért alakult ki egy ilyen nagyon szélsőséges viszonyulás a mai napra, mert aztán amikor a lengyelek nem tudták őket kezelni, akkor fogták és kitelepítették onnan őket. Nekünk itt megmaradtak, de ezek pici része van, tehát nekünk ugye Ökörmezőn vannak, meg az Uzsoki-hágó környékén. Uzsoki-hágó környékén a lemkók, Ökörmezőnél meg a bolykók. De pici, a többsége az fönt van északon, és azt fogták és kitelepítették, mert a második világháború után még 5 évvel is ezek háborúztak. Tehát fogták és kitelepítették őket a Beszkidekből, tehát ugye itt átjárás volt a magas hegységben Lengyelországba, és kitelepítették őket, hát aztán most visszajöttek, amikor már Ukrajna lett, de hát ugye olyan sérelmek vannak, meg olyan feszültségek az emberekbe, hogy lejönnek és tüntetnek, hogy nem engedték ugye az önálló Ruszinszkót 1939. március 15-én a magyarok. De ezek a szélsőségesek, ezek nem az ukrán emberek. Meg az, hogy a mai napig nagyon komoly lengyel kisebbség van, és a lengyelek borzalmasan dolgoznak azon, hogy integrálják ezt a Volhín országrész Lengyelországhoz, legalábbis a munkaerőt kiszívják onnan, és piacot teremtsenek, ez nagyon komoly. Ugyanúgy a csehek. Tehát, hogy megyünk a Kárpátalján egy városban, akkor 4 valuta van kiírva, ugye a rubel, euró, dollár és a cseh korona. Nem a magyar, a cseh korona, mert a csehek nagyon dolgoznak rajta, hogy hozzájuk kapcsolódjon. A Leo Express, ez egy cseh busztársaság, az Rahótól Prágáig járat buszt. Igaz, hogy kassán át kell szállni, mert fáradt a sofőr, de akkor is. Tehát a kapcsolat él, a kapcsolatra törekszenek, és talán nekünk is arra kéne fókuszálnunk, hogyha van egy ilyen 1,5 milliós, 12 000 négyzetméteres terület, ami potenciálisan ennek a hatalmasnak, amilyen akármennyire is fáj, ugye ezt a részt az oroszok akarják levenni róla, ezt a részt a lengyelek akarják levenni róla, szóval problémás ország, maradjunk ebben, nekünk is azon kéne lenni, hogy ne engedjük azt, hogy a csehek 20 évig volt cseh felhatóság. 20 év miatt ugye mi 1000 évünket upgrade-elik.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben dr. Habil Gyulai Éva, címzetes egyetemi tanár előadását hallották, aki Eperjestől Aradig a minorita rendházak és templomok építészetét vette górcső alá, és foglalkoztunk még Kárpátalja vasúthálózatával is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!